Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Jó napot kívánok, kellemes délutánt, Mezei Dániel vagyok, a Sportértékben pedig a labdarúgó világbajnokságra tekintünk vissza két neves szakemberrel, Prukner Lászlóval, a Ferencváros korábbi vezető edzőjével, és Tóth Jánossal, aki a TF labdarúgó csoportjának oktatója, Prukner László pedig a vezetője. Velük beszélgetek most a labdarúgó világbajnokságról, eltelt most már több mint egy hónap. Én úgy gondolom, hogy van elég tapasztalat. Mindenki gondolom nézte itt az ünnepek előtt a világbajnokságot, amelynek a mérkőzései túlnyomó részt elérhető időpontban voltak európai szempontból is, így hát aki szerette a focit, de aki nem, az is belebotlott. És hogyha lehet mondjuk tapasztalatokat összegezni most már lassan két hónap, vagy bocsánat, egy hónap távlatából, akkor Slaci, elsőként hozzád fordulnék, hogy mi az, amit így utólag erről a VB-ről el lehet mondani.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Ez egy különleges világbajnokság volt abból a szempontból, hogy ugye a bajnokságok, a bajnokok ligája, a Euroliga közvetlen a derekán a csoportmérkőzések befejezését követően volt, és hát gyakorlatilag szakmai szempontból azt lehet mondani, hogy a válogatottaknak minimális felkészülési idejük volt a gyakorlásra. Ami felkészülés volt, az ugye a Nemzetek Ligája az európai csapatoknak, de a dél-amerikaiak azok nem is nagyon tudtak felkészülni. Úgyhogy ezt én azt gondolom, hogy mindenféle szakmai értékelésektől függetlenül én személyes véleményem szerint ezt nem nevezhetnénk mindegyik legjobb világbajnokságának, bár ugye a propaganda meg a FIFA vezetői ezt igyekeztek hangsúlyozni, de szakmai szempontból azt gondolom, hogy ez nem állja meg a helyét.
János, te úgy gondolod?
Mind az időbeni eltérés, mind ahogy a tanár úr is mondta, a felkészülési lehetőségek is mások voltak, illetve hogyha kicsit megnézzük azt, hogy az eddig világbajnokságokhoz képest talán azt lehet mondani, hogy teljesen más arculatot kapott akár a média, akár más irányból is az egész esemény, hiszen szerintem korábbiakban nem is foglalkoztak ennyit a világbajnokság szervezésével, előkészületeivel és egyéb dolgaival, mint a jelen esetben.
És ez minek az eredménye? Valóban ekkora a baj, vagy ez szenzációhajhászás, ezt hogy látjátok?
Részben én úgy gondolom, hogy a mai világ eljutott arra a szintre, hogy a különböző stream szolgáltatások is részben már olyan termékeket próbálnak, vagy szolgáltatást nyújtani a fogyasztóknak, hogy olyanokhoz jutnak el, olyan termékekhez jutnak, amikkel korábban nem tudtak találkozni. Nem tudták így időzíteni. Gondolhatunk itt akár az egyik stream szolgáltatónak a egyik műsorára, amely ugye a FIFA-val foglalkozott, és ott is egy külön epizódban külön foglalkoztak magával a katari világbajnoksággal, és olyan területeket is érintettek, amik eddig talán kényelmetlenebb témát is előhoztak.
Maradjunk a labdarúgásra, mert a sportpolitika azért biztos, hogy szóba fog megkerülni, mert hát ilyen szempontból is érdekes volt ez a világbajnokság. Több szempontból is, hogyha a futballnál maradunk, akkor az minek az eredménye volt ti, mint a focival foglalkozó szakemberek, hogy még egy kibíráló is azt mondta, hogy ezért a színvonal az nem olyan, mint mondjuk egy nyári világbajnokságon, vagy egy nyári nagy sporteseményen.
Meggyőződésem szerint nem jó irányba halad a labdarúgás, bár lehet, hogy ez annak köszönhető, hogy én már az öregebb generációba tartozom, és azt vallom, hogy a futballt a tradíciói tartották a sportok között ott azon a polcon, ahol még mindig van. De a mindenáron történő profitorientált versenyszervezés szerintem megöli a játékot, és abszolút rossz irányba viszi el, mert kiveszik belőle az a bizonytalansági faktor, hogy a technológiának köszönhetően van ez az amaz, kezd hasonlítani az amerikai futballhoz, a baseballhoz, meg minden máshoz, ahol pattogatott kukorica fogyasztása szünetben a legfontosabb, és ebben a játékban mindig megvolt az a fajta lehetőség, hogy igen, az emberek vitatkoztak egy-egy döntésen, de ez is hozzátartozott a futballhoz, és az is hozzátartozott, hogy volt először az csere nélkül, aztán egy-két cserével, aztán három cserét engedélyeztek, és ez volt az a sportág, ahol a legjobban el kellett találni például egy edzőnek a kezdőcsapatot. Mert az összes többi labdajátékban ugye azonnal lecserélheted a kezdő ötösödet, vagy a kezdő hatosodat, és ezek mind hozzátartoztak ahhoz, hogy a futball megtartsa azt a népszerűségét. Viszonylag kevés szabály volt benne, viszonylag egyszerűek voltak ezek a szabályok, és ma pedig a pénz dominanciája, a pénz diktatúrája teljesen abba az irányba viszi el a sportágat, hogy megfeleljen a média elvárásának, és a médián keresztül pedig ugye képesek legyenek a szövetségek profitot realizálni.
Ugye miközben ez mind igaz, azért ne legyünk teljesen negatívak, mert én és az elég régóta nézek foci meccseket, 70-es évek vége óta, közepe óta, és életem legjobb meccse volt ez a világbajnoki döntő. Tehát, hogy én nagyon-nagyon élveztem. Ehhez persze sok minden kellett a Messi, Mbappé párharc is, kellett az emocionális töltet, hogy itt van egy labdarúgó, aki azért nagyon megérdemelné, hogy tényleg elmondhassuk, hogy a világ legjobbja. Én ezt felvállalom nekem a világ, és hogy megnyerte. Tehát, hogy azért ott volt egy ilyen nagyon szép lezárás.
Igen, de hogyha tehát nem akarnék negatív lenni, de ha reálisan látjuk a dolgot, ezek az emocionális dolgok, ezek nagyban hozzájárultak szakmai szempontból is a világbajnoki döntő kezeléséhez. Én úgy láttam az első a csoportkör mérkőzései alapján, hogy a franciák egy kiegyensúlyozott teljesítményre képesek, és őket én is odasoroltam, hogy valószínűleg a döntő környékén lesznek. És ugye, ha visszagondolunk a 18-as világbajnokságra, ahol azért én személyesen is kint lehettem, ott is egy viszonylag stabil, de kontrajátékkal nyertek. Most nem lehetett olyan taktikai dolgokat felfedezni, amely újdonságot jelentett volna szerintem. És hogyha egy picit reálisabban nézzük, akkor úgy gondolom, hogy 70 percig nem egy csúcscsoportban volt a két csapat. Tehát az argentinok annyira domináltak az előre történő labdatartásukkal, hogy mindenki egyértelműnek vette ezt, hogy ezt a mérkőzést meg lehet nyerni. De a futball az egyetlen, ahol ilyen fordulat bekövetkezhet. A futball az egyetlen, ahol egy kis csapat egy nagyobbat megverhet egyszer-egyszer, és ahol ilyen pillanatok is eljöhetnek, hogy 3-4 perc alatt, vagy 2 perc alatt megváltozik minden. És avval egyetértek, hogy a végjáték maga az nagyon-nagyon emlékezetessé tette ezt a világbajnoki döntőt, de ha reálisan nézzük a dolgokat, akkor én szerintem újdonságot nem hozott a mostani világbajnokság.
János?
A VB döntő én úgy gondolom, hogy merőben más volt, mint akár a csoportmeccsek, akár az egyenes kiesési szakaszot nézzük. Ez részben ugye a statisztikai számok is alátámasztják, hiszen hogyha megnézzük, akár visszautalva arra, amit a tanár úr előbb mondott, hogy a 2018-as oroszországi VB esetében a statisztikák kimutatták, hogy a VB-t megnyerő francia csapat a labdás és labda nélküli eredményeiben is az átlag alatt teljesített, és ennek ellenére tudott ugye VB döntőt nyerni. Ha ezt most összehozzuk a mostani eredményekkel, mostani számokkal, akkor részben más eredményeket is kaphatunk. Többek között például az akár egy szabálytalanságok vizsgálata esetén, hiszen az argentinok a legtöbbet szabálytalankodó csapat volt ezen a mostani világbajnokságon. Igaz, ez ugye egy kicsit torzítja a képet, hogy a VB döntő egy teljesen más szellemiségű volt. Ott azért láthattuk, hogy volt adok-kapok rendesen, hiszen csak azon a mérkőzésen 5 darab sárga lapot gyűjtöttek be, tehát a csapat felebe sárgult ezen a mérkőzésen. A ebben a tekintetben a sárgalapokban is az argentin nyerte a világban, és hiszen őnekik volt a legtöbb sárgalapjuk, viszont hogyha ezt a lapokat a mérkőzésekre akarjuk lebontani, akkor egy nagyon érdekes számot kapunk, hogy gyakorlatilag Szaúd-Arábia volt az, aki a mérkőzésenként 4,67-es számot ki tudta hozni, és mögötte egy Szerbia, egy Kamerun tudott...
Hát de önök mások a volt, ők, nem értek oda.
Az már egy másik, így van, az egy másik vonal volt.
Aha. És neked egyébként a döntő hogy tetszett?
Szívem szerint az argentinoknak talán jobban drukkoltam, mint a franciáknak, mert úgy voltam vele, hogy részben a Messi iránti vonzalom is mondatta azt, hogy ha neki ez már eddig hiányzott és nem adott meg, akkor lehessen rá lehetőség. Vissza is utalnék egy kicsit a korábbiakra, amit beszéltünk például a VAR-ra, vagy a csere lehetőségekre. Ezért is tudott más lenni ez a VB döntő, hiszen akár a VAR-nak a tevékenységét nézzük ezen a VB döntő, nem tudom, emlékeztek-e rá, de hát volt ott egy olyan jelenet, amit a VAR sem vett észre a 16-oson belül, illetve volt egy olyan kezezés, ami ott a döntetlen állás előtt megelőző pillanatában volt, és hát azért az elég komolyan befolyásolta volna akár a végkimenetelét is, hogy nem jutunk el idáig, ahogy a VB döntőn a hosszabbítások és a többi megtörtént. Illetve a cserékre egy kicsit kitérve, amit korábban is beszéltetek, szabályok változásából adódóan a cserék mennyisége ugye megnőtt, és ezáltal egy teljesen más dinamika jön ki egy mérkőzésen. Már csak azért is, hogyha ugye a fejsérülésre gondolunk, hogy fejsérülésre foghatóan, ez csúnya szó, de a fejsérülésből adódóan ugye egy extra csere lehetőség is rendelkezésre, nem csak a hosszabbításban történő csere lehetőségeket nézzük, amik ugye korábban nem volt. Ez a fejsérüléses csere, illetve a hosszabbításban történő csere, még ha visszatekintünk egy jó pár, akár évtizedek tekintetében, ezek nem voltak meg. Tehát ez is egy más jellegű taktikai stratégiát biztosít a csapat számára, illetve hát a VAR is egy kicsit más érzelmi töltetet ad akár a kívülállóknak is, hiszen én személy szerint, ez a személyes véleményem, én szerintem kifejezetten öli a játékot azt, amikor malmozunk és arra várunk, hogy mi lesz ott a döntés abból, akár egy látványos gól után, akár egy kétes szituációt követően.
Én már megszoktam egyébként, én nagyon sok Premier League meccset nézek, nagyon szerettem az angol labdarúgó bajnokságot, és hát ott már ugye ez, ráadásul ott még ennél sokkal hosszabb videózások is vannak, meg sok, egyébként szerintem téves ítélet is van VAR-ral, de mindegy. Ha már az angol labdarúgó bajnokság szóba került, pont ez jutott eszembe, hogy a csúcson lévő Liverpoolhoz hasonló játékot mutat most az Arsenal. Meddig azt meglátjuk, de jelenleg azt mutatja. És azon gondolkodtam, hogy több meccsen is, hogy vajon az az Arsenal, tudom, hogy nem szerencsés a klubfutballt összehasonlítani a válogatottan, de mégis, mert azért piaci szinten a VB a klubfutballal versenyez. Szóval, hogy ez az Arsenal mennyivel ütné meg mondjuk a horvát válogatottat. És én attól tartok, hogy sokkal.
Erre nem mernék igennel vagy nemmel válaszolni. Megjelent az, hogy miben más. Azt gondolom, hogy ez a technológiai forradalom ez sok tekintetben a nézők befolyására is kiválóan alkalmas, pozitív és negatív irányba egyaránt. Tehát, hogy ma azt mondja mondjuk itt TFS hallgató egy szakdolgozatába, egy korábbi szakdolgozatot bíráltam, hogy a futball jövőjét az XG fogja meghatározni, ugye az a statisztikai szám, amiből bizonyos támadásokból következtetnek bizonyos játékhelyzet megoldásokra, vagy ugye a technológia megint alkalmassá teszi azt, hogy a nézőknek megmutassák, hogy az egyik oldalon hány támadás folyt, a másik oldalon hány támadás volt. Ha ezt mondjuk 20 évvel ezelőtt ez a technológia rendelkezésre áll, amikor csak 2 vagy 3 csere volt, és a játékosok közötti játékos kapcsolat az meghatározó volt, igaz? Tehát, hogy a, mondjuk a jobb szárnyon lévő játékosok képesek voltak-e megfelelően egymást kiegészítve támadássorozatokat vezetni, akkor azt mondom, hogy de most, amikor 5-6 csere van, és ezek a játékos kapcsolatok, tehát ezeknek a játékos kapcsolatoknak a jelentősége csökken, akkor statisztikákkal ilyennekkel befolyásolni a nézőket szerintem félrevezető út, de megint csak ezt szakmai szempontból mondom. Szintén ugyanez majd, és szeretnék ezzel kapcsolódni.
Azért, mert hogy annyira lefrissül a csapat, hogy ja, már tulajdonképpen a korábbi statisztika nem számít.
Hát a felét kicseréled. Tehát most, ha most kettőnk között van egy jó játékos kapcsolat az egyik oldalon, igaz? És mondjuk a 40-50-60. percben folyamatosan cserélünk, biztos vagyok benne, hogy a támadásnak a súlypontja lehet, hogy nem azon az oldalon ugye folytatódik.
Nem válaszoltál a kérdésem, én a klubflubbalt akartam behozni, és itt ne haragudj, itt megint a klubfuthoz jutunk el, mert hogy szerintem pont azért van ennyi csere, mert a nagy klubok azt mondták, hogy nem lehet kifacsarni a játékosaikat, mert hogy visszamennek a klubba, és játszani kell karácsony előtt már.
Ebben 100%-ig igazad van, de ez is semmi másról, mint a pénzről szól, hogy 35-40 játékosa van egy klubnak. A menedzserekről szól, semmi másról, hogy pörög a pénz ebben az üzletágban. És semmi nem a semmilyen szabály nem a futballfejlődését szolgálja. Nekem meggyőződésem, aha, de még egyszer személyes véleményemet mondom, hanem csak azt, hogy minél több pénzt, tehát minél több pénzt tudjanak kisajtolni a dolgokból. Tehát a Bosman szabály óta, 90-es, amikor a játékosok szabad mozgás lehetőségét biztosították, azóta a menedzserek átvették teljesen a szerepet az Arzenára kapcsolódva. Az Arzenál most egy nagyon jól működő közösség. Fiatalokból álló, majdnem kiestek, majdnem a bajnokság második felévébe szerepeltek folyamatosan évek óta a Premier Ligába, mindaddig, amíg meg nem találták azt a helyes arányt, hogy fölépítettek egy fiatal csapatot, és azt az agresszív letámadó játékot játsszák, amivel mondjuk a Kloppnak a Dortmundja, vagy az Ajax, vagy a Liverpool 1-2 évvel ezelőtt 18-ban bajnokok ligáját nyert. Úgyhogy a kérdés az, hogy valóban hogy ezek a fiatal játékosok meddig lesznek motiváltak, meddig fogják ezt fizikálisan bírni, hogy 3 naponta folyamatos pressinggel, folyamatos magas intenzitású játékkal egy Premier Ligában az élen tudnak maradni.
Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. Bruckner László, a Ferencváros korábbi vezetőedzője, a TF Labdarúgó csapatjának vezetője, és Tóth János oktató a vendégem. Velük értékeljük a labdarúgó világbajnokság tapasztalatait most már lassan, ugye másfél hónapos távolságból. Emocionálisan és szakmailag egyaránt a Sportértéket és Mezei Dánielt hallgatják. Maradjanak velünk!
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.